Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint az egyházunk a mai vasárnapra a prédikáció alapjául rendelte, és megírva találjuk Sámuel második könyvében a 12. fejezet első versétől a 13. versig a következőképpen. Az Úr elküldte Dávidhoz Nátánt. Az bement hozzá, és ezt mondta neki. Volt egy városban két ember, egy gazdag, meg egy szegény. A gazdagnak igen sok juha és marhája volt. A szegénynek nem volt egyebe, csak egy báránykája, azt is pénzen vette. Táplálgatta, és gyermekeivel együtt nőtt fel nála. A falatjából evett, poharából ivott, és az ölében feküdt, mintha csak a lánya lett volna. Egyszer egy utas érkezett a gazdag emberhez, de ez sajnálta maga juhai és marhái közül hozatni, hogy elkészítse a hozzá érkezett vándornak, ezért elvette a szegény ember bárányát, és azt készítette el annak, aki hozzá érkezett. Dávid nagy haragra gyulladt az ellen az ember ellen, és ezt mondta Nátánnak. Az élő Úrra mondom, hogy halál fia az az ember, aki ezt tette. A bárányért 4-szer annyit kell fizetnie, mivel ezt tette, és mivel könyörtelen volt. Akkor ezt mondta Nátán Dávidnak. Te vagy az az ember. Ezt mondja az Úr, Izrael Istene. Én kentelek fel Izrael királyává, és én mentettelek meg Saul kezéből. Neked adtam uradnak a házát, és a te öletbe adtam urad feleségeit. Neked adtam Izrael és Júda házát is, és ha ezt keveselted volna, még sok mindent adtam volna neked. Miért vetetted meg az Úr szavát, és miért tettél olyat, ami nem tetszik neki? A hettita Úriást fegyverrel vágattad le, hogy feleségét feleségül vehesd, őt magát pedig meggyilkoltattad az ammóniak fegyverével. Ezért nem távozik el soha a fegyver a te házadból, mivel megvetettél engem, és elvetted a hettita Úriás feleségét, hogy a te feleséged legyen. Ezt mondja az Úr, éppen a saját házadból fogok bajt hozni rád. Feleségeidet szemed láttára veszem el, és másnak adom, aki fényes nappal fog a feleségeiddel hálni. Mert te titokban cselekedtél, de én egész Izrael előtt és napvilágnál cselekszem ezt. Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak, vétkeztem az Úr ellen. Nátán így felel Dávidnak, az Úr is elengedte vétkedet, nem halsz meg. Mivel azonban ezzel a tettel okot adtál az Úr ellenségeinek a gyalázkodásra, azért meg kell halnia a fiadnak, aki született neked. Ámen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban templom takarítás kapcsán beszélgettünk és állapítottuk meg azt, hogy hát nem koszoljuk be annyira a templomot, és éppen ezért nem olyan nagy was ist das a kitakarítása a templomnak, és úgy ment tovább a beszélgetés, hogy hát jobban kellene koszolnunk. Nem a takarítás, a koszolás a probléma. Nem eléggé koszoljuk. És hát amikor hazamentem, akkor bennem ez lelkileg folytatódott, ez a gondolkodás, ez a gondolat. Vajon mi a legnagyobb szenny, amit a templomba viszünk? Nem az a por, ami a cipőnkre ragadt, hanem valami hasonló, mint ami Dávidnak az életében volt. És ez az a szenny, amit a templomba kellene vinni, és itt kellene hagyni. Koszolnunk kellene a templomot. Nincs megrendítőbb a világon, amikor valaki elmondja azt, hogy neki milyen súlya, milyen terhei vannak, feltárja a fájdalmát. Általában, és ez legtöbbször tényleg így van, a háttérben pénz van, ital van, harag van, rendezetlenség van. Miben nyilvánul meg aztán? Mi az, ami úgy mondjuk, hogy manifesztálódik, tehát mindenki számára nyilvánvalóvá válik? Válás. Nem beszélünk egymással, vagy nem beszéljük meg a dolgainkat, csak úgy együtt élünk. Keserűség. Következmény. Ezt adjuk tovább, így mondjuk a szaknyelvben, hogy így szocializáljuk a gyermekeinket, hiszen akik ezt látták a családban, nagyobb valószínűséggel fogják így kezelni, vagyis inkább így nem kezelni a problémájukat, így nem tisztítani a szívüket, az életüket, hanem hordozni tovább a terheket, és nem tudják, hogy itt lehetne letenni, itt lehetne megszabadulni tőle. És aztán vannak a megoldási kísérletek, számtalan vallásos és nem vallásos megoldási kísérlettel találkozunk, ezzel van tele az életünk, a Facebookunk, minden, nagyon világosan árulkodik róla. Nagyon sokszor akár szép és nemes tevékenységgel próbáljuk beburkolni az összetört, elrontott életet. És nincs megrendítő, amikor elmondja az ember azt is, hogy rengeteg saját bűnöm, és folytatódik a koszolás és a takarítás, a megtisztulás. Érdemes a koszt itt hagyni. Miért érdemes a koszt itt hagyni? Azért, mert hogyha itt nem tesszük le a bűneinket, ha nem hagyjuk itt a szennyesünket, akkor az megmarad a saját házunk táján, és ott fogunk tovább szennyezni, boldogtalanságot okozni. Ugye így mondja a mai igénkbe, hogy ezért nem távozik el soha a fegyver a te házadtól. Hogyha mi nem visszük az Isten házába a koszunkat, akkor az ott marad a saját otthonunkba, és nem távozik onnan. És nincsen semmilyen tisztítószer a bűnvalláson és a gyónáson kívül, amely segíthetne rajtunk. Akár hisz valaki Istenben, akár nem hisz. Akár vallásos valaki, akár nem vallásos. A bűnre, az ember lelkének a koszaira nincsen más megoldás. Ha nem hagyjuk itt, akkor továbbadjuk. Minél kevesebbet koszulunk itt, annál többet koszulunk otthon a családunkban. Ennyire lényegbevágó kérdés az, hogy hogyan élünk a gyónással. Majd, hogy nem úgy mondtam, hogy a gyónás szentségével, hiszen tudjuk, ezt említettem múlt vasárnap, hogy Luther nagyon sokat gondolkodott rajta, hogy ne legyen-e ez a harmadik szentség. Vehetjük így. Vehetjük így. Hiszen számtalan felszólítás van a Bibliában arra, hogy valljuk meg a bűneinket. Nem csak a keresztségre és nem csak az úrvacsorára van szereztetési ige. Van a gyónásra is. Nyugodtan vehetjük ilyen komolyan. Nátán Dávidnak a bizalmasa volt. Akkor találkozunk vele először, amikor Dávid templomot akar építeni Istennek, és Nátántól kéri ki a véleményt. Ugye ő a királynak a bizalmas, a tanácsadója és gyóntatója. És így megy Nátán Dávidhoz, ezzel a tanmesével. Persze kiderül az elbeszélésből, hogy Dávid a király nem tud arról semmit, hogy ez csak egy tanmese. Úgy tűnik, hogy más esetben is, amikor a királynak, mint döntő bírónak kellett ilyen dolgokban megjelennie, és tanácsot adni, és intézkedni, akkor valószínűleg ilyen finoman, nevek említése nélkül, ki volt az a gazdag ember, nem tették ki, mint ma a Facebookra, hogy jaj, és akkor ez milyen gazember, meg plakátolták ki. Ugye ennyire szemérmetlenek nem voltak az emberek, hanem nagyon finoman. Volt egy gazdag ember, volt egy szegény. Ez történt. És így nyilván teljesen elfogulatlanul dönthetett a király. Nem kellett neki azt tudni, hogy ki volt az a gazdag ember. Szereti azt a gazdag embert, vagy nem szereti. Megbecsüli, vagy nem becsüli. Elfogulatlanul. Csak a tények ismeretében döntsön. És dönt is. Tudja, hogy neki ez a feladata, hogy döntsön ezekben a kérdésekben. Csak azt nem tudta, hogy ő most éppen a saját életének a kérdésével kapcsolatban döntött. De nekünk is döntenünk kell egyszer a saját életünkkel kapcsolatban. És lehet, hogy ugyanígy lesz, hogy nem tudjuk, hogy most mi a saját életünkkel kapcsolatban mondtuk ki a döntést. Lehet, hogy jól megmondtuk valakiről, jól megírtuk a véleményünket, ahogyan szokták az emberek, és saját magunkkal kapcsolatban döntöttünk. Mehetünk úgy a templom, mint a farizeus, oltár előtti ígére gondoljunk, aki nem akar koszolni, vagy hát legfeljebb a másikba törli a cipőjét, a vámszedőbe. Tehát járhatunk így is a templomba, követhetjük a világnak a nyomvonalát, hiszen most ez történik. Már ugye előre fázunk a következő esztendőtől, hiszen idáig is csúnya volt. Na és akkor mi lesz ezután? Hogy fogják egymásba törölni az emberek a lábukat? Tehát csinálhatjuk így is, mint a farizeus. De Jézus nem ezt az utat szeretné, hogyha járnánk. Azt ígértem, hogy most a gyónásról lesz szó, hiszen látjuk, hogy tényleg ez van középpontban. És ugye ezt mondtam, hogy múlt héten, hogy igazából, mint lelki gondozó mondom, nem lenne szükség egyáltalán lelki gondozásra, nem lenne szükség semmiféle pszichológiára, nem lenne szükség 5-10-15 ezer forintos órabérekre eltölteni a pszichológusnál, aki aztán lehet, hogy nem is fog tudni segíteni. Sokkal-sokkal egyszerűbb megoldást javasol a Szentírás, valljátok meg egymásnak vétkeiteket, és meggyógyultak. Ez a titka. Csak hogy ugye nagyon-nagyon nehéz ezt megvalósítani, mert ki előtt valljuk meg, hát kinek mondjam el a vétkeimet. Ugye sokszor érezzük azt, hogy nem elég azt, hogy most Istennek elmondom, kellene valahogyan konkrétabbá tenni. De hát mégis, hát az ember mindenki előtt szégyelli azt, amit tett. Mit gondolunk, hogy Dávid hogy érezte magát akkor, amikor Nátán fejére olvassa ezt a szörnyű dolgot. Nagyon-nagyon nehéz lehetett. De hiszek abban, hogy a gyógyszerek többségére nem lenne szükség. A betegségek jó része feloldódna bennünk akkor, hogyha le tudnánk tenni végre a terheinket, és tényleg meg tudnánk gyógyni. Alapkérdés az ma, ugye a reformációban tudjuk, hogy alapkérdés volt az, hogy hogyan találok egy irgalmas Istenre. Nem esik messze a mai embernek az alapkérdése ettől, ami így hangzik, hogy elég jó vagyok-e. Tehát nem az az alapkérdése a mai embernek, hogy mi rosszat tettem, mi bűnt tettem. Ugye ma alapvetően nem vallják ezt az emberek, hogy most ők bűnösök lennének. Az alapkérdés az, hogy elég jó vagyok-e, és ezért szégyeli magát a mai ember, mert ugye ez egy a szégyen alapkérdése ez, hogy elég jó vagyok-e. És az egész lényünket beárnyékolja, mert itt nem egyes vétkekről van szó, ezt rosszul tettem azt, hanem az egészében hitványnak érzi magát az ember. Nem vagyok jó semmire se. Hát, különösen akkor, amikor valakit mondjuk köszöntenek, és akkor elkezd filózni rajta, hogy nem mondom el pontosan, hogy mit mondott, vagy, de azt mondja, a lényege ez volt, hogy oké, Isten éltet, de minek? Minek élek? Hitványnak érzem magamat. Tehát ez az alapkérdése a mai embernek. Az egész lényünket beárnyékolja. És nyilvánvaló, hogyha az ember úgy érzi, hogy nem értékes, úgy érzi, hogy mások nem értékelik, lehet, hogy azt mondja, hogy nem értékelnek, annak ellenére, hogy értékelik, mert ő magát nem értékeli. És ezért úgy érzi, hogy ő nem értékes, és nem értékelik. Megromlik a kapcsolata a külvilággal. Sehol nem fogja magát jól érezni. Tönkre megy a bármilyen kapcsolata tönkre megy emiatt. Mert neki bizonyítania kell. És a másiknak is mindig be kell bizonyítania, hogy de igen értékes vagy. Ezt nem lehet hosszú távon éppésszel csinálni. Ezek az emberek azok, akik minden egyes mondatukat azzal kezdik, hogy hát bocsánat, hogy szólok. Bocsánat, hogy élek. Ez a lényeg a dolognak. Az egészséges bűntudat az mindig egyes esetekre vonatkozik. Úgy mondják, hogy kazuális. Tehát mindig egy-egy esetről van szó, mint ahogyan itt Dávid király életében. A paráznaság, a házasságtörés, a gyilkosság. A szégyen az egész életünket érinti. Hát az olyan, mint az eredendő bűn. Egész az Istennel való kapcsolatról szól, hogy nincs kapcsolat. Nincs kapcsolat az Istennel. Szégyellem magam emiatt. A szégyen Istennel kapcsolatban azt jelenti, hogy elbírja viselni az ember azt, hogy Isten figyel és lát. Ugye az édenkerti történetben az első, amit el kellett viselnie az embernek, hogy Ádám, hol vagy? Ezt tetted, rosszat tettél, nem hallgattál Istenre, megszegted a szavát, de Isten lát. Elbírom ezt viselni? Elbújt, nem bírta elviselni. Hogy az ember el tud-e oda jutni, hogy ez felszabadító érzés legyen, hogy van, aki lát, és még ezek után is tudni akar rólam. Még ezek után is kérdezi, hogy hol vagyok. Nem akarja megszakítani a kapcsolatot. Én meg akarom szakítani, én elbújok, én azt mondom, hogy nincs is. Ugye ez a végső kísérlet Isten, az Istennel való kapcsolat megszakítására, hogy az ateizmus, hogy nem vagy. Nevetséges, de hát van ilyen is. Tehát az ember próbálja megszakítani a kapcsolatot a szégyen miatt, az Isten viszont állandóan utánunk jön. Kérdez, nem hagy, hol vagy Ádám? Ezzel azt mondja, hogy maradjunk kapcsolatban. Itt van Dávid király. Sutba vágta az Isten félelmet. Teljesen úgy cselekedett, mintha Isten nem lenne. Megöleti Úriást. Becsabét elveszi. És Isten küldi Nátánt. Mit tettél? Mit jelent ez? Maradjunk kapcsolatban. Nem hagylak ott a pácban. Ezen van a hangsúly. Nem azon van a hangsúly, hogy most itt büntetés lesz ennek a következménye. Az a hangsúly, hogy ennek ellenére kapcsolatban akarok maradni veled. Tehát nekünk is, utánunk is jön az Isten, és nekünk is mondja, gyere, maradjunk kapcsolatban. Ne feledjük el, hogy az ember az mindig megszakítja a kapcsolatot, amikor baj van. Valaki megharagszik, valakire megharagszunk, vagy ő haragszik meg ránk, vagy valami baj van, azonnal megszakítani a kapcsolatot, törölni, nem figyelni, nem hallgatni, nem menni hozzá, nem beszélni. Ez az ember cselekedete. Nem szól, eltilt, elválik. Szakítsuk meg a kapcsolatot. Isten pedig minden követ megmozgat, hogy ez a kapcsolat megmaradjon. Ismerjük a 139. Zsoltárt, ahol szintén arról van szó, hogy rájön a Zsoltár író, ez is Dávidnak a Zsoltára egyébként, hogy bárhova mennék, Isten ott van. Így fogalmaz, hogy ha mennybe szállnék, ott vagy. Ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is ott vagy. Ha a hajnal szárnyára kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked. Az éjszaka világos lenne, mint a nappal. A sötétség pedig olyan, mint a világosság. És azzal fejezi, hogy csodálatos nekem ez a tudás. Nem félelmetes, vagy hát félelmetes is, de csodálatos is egyben. Hogy Isten bárhol a holtak hazájában is kapcsolatban marad. Olyan nincs, hogy ő nem marad kapcsolatban velünk. Ő minden követ megmozgat, még a sírkövét is megmozdította. A szégyenre a kegyelem a válasz. Mi egy, úgy mondják, hogy egy narcisztikus kultúrában élünk. Ugye a narcisztikus kultúra azt jelenti, hogy egy önimádó kultúra. Számomra, amikor már így tartjuk a telefont, ez már erről szól. Tehát mindenképpen be kell mutatni azt, hogy külsőleg is elfogadható vagyok, nem vagyok hitvány. Nem hiszi el, hiába mondja neki az ember, hogy te figyelj, te jól nézel, nem hiszi el. Belülről végképp nem hiszi el. Elég csak megnézni egy-két oldalt, és kiderül az, hogy mindenütt azzal küzdenek az emberek, fiatalok és idősek, hogy ők nem hitványak és elfogadhatók. Ezzel küzdenek az emberek. Tehát egy narcisztikus kultúrában élünk, ahol szégyent generálunk, mert felállítunk egy mércét, hogy az az elfogadható, aki elvégezte ezt, aki meg tudja vásárolni azt, aki el tudja érni ezt. Aki nem, az szégyelheti magát. És hitvány. Tehát felállítunk magunknak egy közösség egy mércét, és nem tudunk megfelelni, és teljesen tönkre megyünk bele. Mindennél aktuálisabb az 500 éves reformációnak az egyedül kegyelem mottója. Mindennél. Nincs más, ami annyira aktuális lenne ebben a világban, hogy úgy elfogadható az ember, hogy mindennek ellenére. És ez az alapja minden emberrel való kapcsolatnak. Ezért van probléma a kapcsolatokkal, mert ott is a mérce dominál, nem az elfogadás, és nyilván nem tud az ember megfelelni. Magam mércének sem tudok megfelelni, a másik mércének sem tudok megfelelni, és fordítva ő sem tud megfelelni. És kész, ezért halomra dőlnek a kapcsolatok. Teljesen mindegy, hogy milyen kapcsolatról legyen szó. Nincsen aktuális, mint az egyedül a kegyelem. A mai történetünk ugye egy konkrét bűnre világít rá, és ez világítja meg a szégyent. Nagyon-nagyon fontos, hogy legyen a bűnvallásban kreativitásunk. Hát az ifjúsági bibliaórán egy ilyen kreatív bűnvallásról beszéltünk. Hát elmondom, mert ez teljesen ide illik. Hogy valamiképpen mi is úgy jöjjünk ide, hogy koszoljunk, hagyjuk itt a legbüdösebb, legcsúnyább koszainkat, nem érdemes különben templomot fenntartani. Egyszerűen nem éri meg, nem rentábilis. Csak akkor, hogyha bekoszoljuk. Ha nem használjuk, akkor nincs értelme. De azt is tudom, hogy rettentően nehéz a koszt itt hagyni. Az ember ha bejövök és valami leesik, különösen valami nem jó illatú, hát azonnal fogom és összeszedem, mert szégyelleném, hogy itt hagyjam. Hát még a bűn. Szóval a kreatív bűnvallás az így szólt, hogy egy szerzetes meg egy tanítványa élnek az apátságban, és akkor elmennek a városba, hogy valamilyen dolgaikat, ügyes-bajos dolgaikat elintézzék. Együtt mennek, a városkapuban elválnak az útjaik, és hát megegyeznek, hogy másnap, nem tudom, ekkor és ekkor találkoznak. A városkapuban is együtt mennek vissza. És akkor ez így is történik, elintézték, másnap találkoznak. Látja a szerzetes a tanítványán, hogy eléggé kedvetlen, kérdezi tőle, hogy te neked mi bajod van? Semmi között hozzá, mondja a tanítvány. Jó, hát nem faggatja tovább, mennek az úton, hosszú az út, látja azt, hogy a tanítvány egyre inkább szakadozik le, ugye megjelenik a szégyen, és megjelenik az elszigetelődés, nem akar vele együtt menni, nem akar vele beszélgetni. De milyen sokszor tapasztaljuk ezt, bármilyen közösségben, hogy félrevonul, nem akar ott lenni. Közelednek az apátsághoz, már látják a bejáratot, és akkor a szerzetes bevárja a tanítványát, és akkor kérdezi, hogy mondd meg nekem, hadd segítsek neked ebben. Mi történt? Látom, hogy valami nincsen rendben. És azt mondja, nem tudsz ezen segíteni. Megszegtem a fogadalmamat, nem vagyok arra méltó már, hogy vissza menjek a kolostorba. Lefeküdtem egy lánnyal. És akkor átöleli a szerzetes a tanítványát, és azt mondja, hogy együtt lépünk az apátságba, együtt megyünk a székesegyházba, és együtt valljuk meg a vétkedet. Istenen kívül senki sem fogja megtudni, hogy melyikünk bukott el. Egyedül megvallani nem merem. De együtt valakivel lehet, hogy merem. Vagy lehet, hogy még ezt sem merem, hanem csak azt merem megtenni, hogy otthon azzal a szándékkal készülök fel a következő úrvocsorai istentiszteletre, hogy a közösségi gyónásnál én ezt vallom meg az Úristennek. Csak úgy magamban, senki nem fogja tudni, még a szomszédom sem, de az Isten fogja tudni, és itt fogom hagyni. És úgy megyek el, hogy az már nincs. Csak mondtam egy példát. De valahogyan el kell kezdeni, mert nem hordozhatjuk össze-vissza a vétkeinket, és koszolhatunk össze mindent. Nem tehetjük meg. Hát az Úr Jézus akarja a vétkeinket hordozni. Jézus ugye nem csak osztozott a bűneinkben, mint ahogyan az a szerzetes a tanítványának a bűnében, hanem bűnné lett értünk. Szó szerint az történt, hogy belé töröltük a lábunkat. Ez történt Jézussal. Ezért halt meg. És Istenhez vezet el bennünket. Már befejezésül csak egy szintén bűnvallási történet. Akkor történt, amikor az Egyesült Államok beavatkozott az iraki konfliktusba, és egy káplán végzett lelki gondozói szolgálatot a fiatal katonák között, Dennek hívják, és azt mondja, hogy hát tulajdonképpen jelentős részük 19-20 éves fiatal volt, akik a számítógépes valóságból, idézőjelbe teszi, csöppentek a háborúba, és idegen emberek, vagy éppen a saját barátaik váltak a szemük láttára hús, cafatokká. Ugye ez amikor az ember a virtuális világban van, és aztán hirtelen rászakad a valóság. Leírja, hogy rengeteg dolga van, nem is akart beszélni, már annyira fáradt volt ezzel a Mike-kal, aztán végül mégis behívta, magas, erős, a középiskolában amerikai futballt játszott, és elmondja, hogy nem sokkal azelőtt nősült meg, mielőtt Irakba küldték. És aztán néhány hónap múlva kapott egy pár hét szabadságot, hazament az Egyesült Államokba a feleségéhez, de ezt a néhány napot teljesen megmérgezte Mike-nak a féltékenysége. Rendszeresen kiabált a feleségével, és megfenyegette, hogy bántani fogja, ha megcsalja őt. És akkor visszatért az Irakba, akkor a felesége közölte, hogy el akar válni. És hát így ment a káplánhoz Mike, hogy most mit tegyen. 7 hónapig nem is találkozhat a feleségével. Most hogyan rendezze ezt az egész dolgot? És akkor a káplán megkérte Mike-ot, hogy mondja el, hogyan bántotta meg a feleségét, mi volt az ő felelőssége ebben a helyzetben, mit rontott el, mit tehetett volna másképpen. És azt mondja, a Mike-nak a válaszaiból világossá vált, hogy ő valóban bűnbánó lélekkel jött. Elmondta, hogy mit tett rosszul. És azt mondja, akkor felcsillant a remény, és az ige felé terelte a beszélgetést, így tértek rá, hogy mi a Biblia szerint a férj szerepe a házasságban, hogy úgy kell szeretni a feleségét, mint Krisztus szereti az egyházat, és önmagát adta érte. És aztán beszélgettek a teremtésről, miért, hogyan alkotta meg Isten az embert, hogyan jött a bűnbeesés, miért mennek tönkre a házasságok, az emberi kapcsolatok, és mi Isten tökéletes megoldása erre Jézusban. Aztán megkérte Mike-ot, hogy most menjen vissza a körletébe, és gondolkodjon ezeken a dolgokon. Másnap széles mosollyal jelenik meg a káplán előtt, és azt mondja, hogy amikor este elment tőle, megpróbálta megérteni a hallottakat, akkor néhány bajtársával futott össze, akik tudván, hogy mi történt, kiröhögték, és azt mondták, hogy hagyja ezt a vallásos hülyeséget. Ő viszont tudta, hogy ez az egyetlen megoldás. Ez az egyetlen, ami segíthet neki. És az igék elolvasása után ösztönösen megszólította Istent, és elmondta neki, hogy ő nem tud ezentúl ugyanilyen módon és egyedül élni. Nyit, kapcsolatot akar. Szégyen helyett, elszigetelődés helyett, kapcsolatot akar. Jézusnak adta az életét, függetlenül attól, hogy a felesége mit szól hozzá, hogy most a felesége ezt elfogadja-e? Az elsődleges, hogy nekem a kapcsolatom rendben legyen. Az, hogy mit hoz a jövő, azt nem tudom, de hogy rendben legyen. Na, a lényeg az, hogy a feleség a káplán közbenjárására azt mondja, hogy ad még egy esélyt Mike-nak. Erre azonban nincsen már lehetőség, mert később egy bomba robban a csapatszállító járművük mellett, és 2 katona meghal, az egyik Mike. De így fejezi be a történetet Dan, a káplán, hogy Isten csodálatos, mert egy újabb testvérünk vár minket az örök dicsőségben. És Mike felesége a férjét, mint igazi férjet, mint igazi hőst gyászolja, aki önmagában győzte le, önmagát győzte le, és ebben a gyászban Jézus Krisztusban talált vigaszt. Azt mondtam egy héttel ezelőtt, hogy amikor Jézus bemegy Jeruzsálembe, nem tudjuk, nem tudta Jeruzsálem népe, hogy mi lesz ennek a következménye. Amikor befogadjuk Jézust, nem tudjuk, hogy mi lesz a következmény. Amikor Dávid elfogadja Nátán szavát, Isten ítéletét, nem tudja, hogy hogy lesz. Nem tudja, hogy hogy lesz tovább. De egyet tud, Isten nem távozik el tőle. Megkegyelmez neki. Nem halsz meg? Nem tudjuk azt, hogy ha rendezzük az életünket, hogyan alakul, házasság, stb. Nem tudjuk. De egyet tudunk, hogy Isten biztos, hogy velünk lesz, és a kapcsolatot ő soha nem fogja felmondani. Ezért tegyünk mi is bűnvallást, és találjuk ki, hogy hogyan tegyük ezt meg. Hogyan koszoljuk össze a templomot annak rendje módja szerint, hiszen erre rendeltetett, hogy ide vigyük. Kimondottan ezért van az oltár. Semmi másért nincsen. Akkor a jeruzsálemi templomban ez nagyobb problémát okozott. Volt egy evangélista, aki kiszámolta, hogy a nagy engesztelés ünnepén hány ezer bikát meg bárányt vágtak le, és az hány millió liter vért jelentett. Hát az volt egy probléma, ott lehetett problémát csinálni abból, hogy hogyan takarítsuk össze a dolgokat. Itt már arról van szó, hogy Jézus elhordozta. Az ő vére már kifolyt. Amikor a bűneinket letesszük, akkor az elillan. Azt a háta mögé veti, és élhetünk békességben. Imádkozzunk. Urunk Jézusunk, olyan tanástalanok vagyunk, és annyira magával ragad bennünket is a világnak ez a farizeusi lelkülete, hogy töröljük bele a lábunkat a másikba. Amikor elveszünk közben, Urunk, könyörülj rajtunk, hogy rád tudjuk terhelni a mi vétkeinket, hiszen te hordozod, és te tettél eleget ezért. Kérünk, könyörülj rajtunk, ahogyan Dávidon is könyörültél. És segíts, hogy megtaláljuk a módját annak, hogy valóban megvalljuk, letegyük a bűneinket, és szabadabban, boldogabban élhessünk.